Ez az AI adás első fele.
Sziasztok! Ez itt a két fülű kedveszotty, a Modern Mesemondás beszélgetős podcastja. Én pedig Szilvi vagyok, a két fülű mesemondó. Ebben az adás hármasban, akarom mondani adás párosban, mert most kivételesen nem három, hanem két összefüggő adásunk lesz. Egy szóval ebben az adás párosban nem három, hanem két adáson keresztül igyekszünk majd a mesemondást a legmodernebb alapokra helyezni. Big data, mesterséges intelligencia, keresés, szövegfeldolgozás, avagy elveszik-e a robotok a mesemondók munkáját. Ki más is segíthetne a témában eligazodni, mint a podcast világ magyar adatembere.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Bicó Zoltán vagyok, Data Scientist, alapvetően erre a gépi tanulás mesterséges intelligencia részre specializálódtam most már több mint 6 éve.
Akkor te tulajdonképpen mivel foglalkozol?
Én most pillanatnyilag szabadúszó tanácsadó vagyok, data scientist, ami azt jelenti, hogy mindenféle vállalatoknak segítek, dolgozok be, mégpedig az adatelemzés területén. Elsősorban nem a hagyományos adatelemzésre kell gondolni, tehát ami mondjuk táblázatkezelőben, Excelben történik, vagy könyvelés során, vagy ilyesmi, hanem olyan kicsit bonyolultabb adatelemzésekre, mint például a mesterséges intelligencia, tehát a gépi tanulás, amikor a számítógép döntéseket tud hozni, és mindenféle okosságokat tud, mégpedig nem úgy, hogy előre beleprogramozzuk, hanem hogy saját maga tanulja meg. Tehát ez ilyen alkalmazott statisztika, matematika, számítástudomány területe, ami most viszonylag népszerű lett. Én elsősorban ilyenekkel, vagy ilyen termékek fejlesztésével, vagy ilyen elemzések készítésével, adattárházak építésével, üzleti intelligenciával foglalkozok. Azért ilyen sok mindennel, mert több mint fele az ügyfeleimnek startup, tehát induló vállalat, ahol a teljes adatelemzést egyben leszoktam kezelni, tehát ott sokféle feladat van, de alapvetően erre a gépi tanulás mesterséges intelligencia részre specializálódtam most már hát egy jó 5 éve. Több mint 6 éve, most, hogy jobban belegondolok.
Nolám. És mindeközben te még hobbiból, vagy majd elmondod, hogy miért, létrehívtál egy nagyon érdekes podcastot is, az Adatépítész podcastot. Ez mivel foglalkozik pontosan?
Hát csak remélem, hogy érdekes, de igyekszem. Az adatépítést azt azért hoztam létre, az abszolút küldetés tudatból, ha lehet ezt így mondani, bár kicsit nagyképűen hangzik, de én nagyon sok szakmai podcastet hallgattam, és még most is hallgatok. Nagyon sokat tudtam ebből tanulni, hát mikor 5-6 éve kezdtem a data science karrieremet, én öntanított, vagy hogy az angolul mondják, ez a self-taught, ez a magamat képeztem, ez ma már nem igaz, de akkoriban még nem volt itthon semmiféle képzés erről, nem is nagyon ismerték ezeket a dolgokat, és nekem sokat segítettek a podcastek. És aztán rájöttem arra, hogy hát nincs magyar, tehát hogy hazai, tehát sem magyar nyelvű, sem olyan, nyilván olyan meg pláne nincs, ami mondjuk így magyar vonatkozásában foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és azért van, tehát hogy a magyarok, vagy a Magyarország magyar emberek, azok ott vannak a data science piacon és frontline-on, tehát azért van egy-két, nyilván nem annyi jön, mint mondjuk Amerikából, de azért van egy-két jó magyar adatos történet is, és hát ennek nem volt semmi felülete, és én nagyon szerettem magát a podcast műfajt, és akkor arra gondoltam, hogy hát kéne, hogy legyen, és akkor eszembe jutott tényleg ez a Gandhinak volt ez a mondása, hogy légy te a változás a világban, amit látni szeretnél, tehát hogy rájöttem arra, hogy ha nincs, hát akkor majd én csinálok. És akkor így nekiálltam, teljesen amatőr módon, a telefonomra vettem fel a fülhallgatómmal az első, nem is tudom, nem is egy-két, hanem jó pár adást. Ez most már negyedik éve, hogy megy ez a podcast, valójában 3 éve, de negyedik naptári év. Ezt nehéz megítélni, de azt gondolom, hogy sikeres lett, mert viszonylag sokan hallgatnak, nem tudom ebben mi a siker, de hogy sokan hallgatnak, kapok jó visszajelzéseket. Az első 2-3 évben nem is lehetett tudni, hogy én ki vagyok, tehát abszolút nem marketingnek szántam, azért is lett, hogy adatépítész a neve, tehát nem lehetett tudni a nevem. Nem azért, mert hogy ez olyan nagy titok, csak tényleg nem akartam, hogy rólam szóljon, vagy nem tudom, bármi ilyesmi. Aztán az egyik hallgatóm jó szándék mellett, de így pont leleplezett, mert belinkelt egy videót rólam, ahol épp egy előadást tartottam egy egyetemen, és akkor onnéttól már akkor így nem titkoltam tovább, mert hogy minek. Hát nagyjából így ez az adatépítésznek a története. Mai napig egyébként ez az egyetlen magyar nyelvű data podcast. Már van egy másik angol nyelvű, de magyarok által szerkesztett podcast, ami nem détás, csak machine learninges, de még mindig az enyém a magyar data podcast. Ez persze nem feltétlenül azért van, mert annyira szuper, hanem lehet, hogy Magyarországon egy data podcast az bőven elég, fene tudja, ezt nem tudom. Nagyon nem is érdekel, mert mondom, tényleg azért csinálom, hogy legyen magyar nyelvű data podcast, és magyarul is eljusson az emberekhez ez a témakör, a mesterséges intelligencia, a data science területe, és csinálom, és hát ennyi ez a történet.
Szerintem abszolút méltán lehetsz rá büszke. Egyébként arra reflektálnék, hogy sikere vagy nem. Először is siker az, amit te annak tartasz. Úgyhogy ilyen szempontból te úgy látod, hogy fogalmam sincs, milyen hallgatottsága van, de ha az egy számodra siker, akkor az tök jó dolog. És hogy érdekes-e, az pedig egészen biztos. Ezt az is bizonyítja, hogy én például hallgatom.
Köszönöm. Egyébként olyan 4 és 600 közötti letöltés van egy adáson, aminek
szerintem
nyilván...
Szerintem az tök jó egy ennyire speciális igen, podcast igen, esetében, igen.
Én sikeresnek gondolom. Abszolút. Persze nyilván ennek egy része robot, meg annyira sajnos nem tudom pontosan mérni, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy heti 600 ember hallgat engem, de biztos, hogy több száz. Tehát, hogy, és azt én is... Én sikeresnek gondolom, mert is a célját elérte, tehát hogy
abszolút.
Van, és növeli az ismerettségét a témának.
Tök jó. Viszont az én hallgatóim nem biztos, hogy hallgatják a te podcastodat. Lehet, hogy nem annyira kockák, vagy ilyen lekerekített sarkú kockák, mint én vagyok. Az lenne a kérésem felét, hogy egyébként ez nekem sem teljesen tiszta, hogy próbálj meg nekem valami közérthető definíciót és különbségtételt tenni az AI és a mesterség, ahogy a gépi tanulás között, hogy ezek hogy függnek össze, vagy hol van a különbség, hol kezdődik egyik, s ér véget a másik?
Az az igazság, hogy nincs olyan kanonizált definíciója igazából a mesterséges intelligenciának, mint mondjuk a Pitagorasz tételnek, hogy gyakorlatilag bárhol a világban mondod, még ha nincs is közös nyelv, rá fog jönni a másik, hogy miről beszélsz, és mindenki tudja, hogy mi az. Nincs ilyen. Már csak azért sincs ilyen, mert nagyon hamar eljutunk ilyen mély filozófiai kérdésekhez, tehát például mi az, hogy intelligencia. Tehát most adjuk is a gépet, meg a mesterséges intelligenciát, beszéljünk az emberiről. Mi az, hogy intelligencia? És erről ne beszéljünk, mert nem jutnánk sose a végére, ennek nincs.
Nehéz.
Vagy inkább úgy sok definíciója van.
Igen.
Úgyhogy ilyen módon aztán a mesterséges intelligenciának sincs olyan, hogy na ez a definíciója. De alapvetően két nagy mesterséges intelligencia fogalmat különböztetnek ma meg. Az egyik ez az AGI, tehát ez a General Artificial Intelligence. Ez az, ami a sci-fi-ben van, tehát ez az igazi. Tehát amikor tényleg gondolkodik, tehát olyan, mint egy ember, csak gép. Na, ez nem létezik. Tehát, hogy ez nincs a valóságban. Ezt vannak, akik kutatják, mindig vannak ilyen becslések, hogy mikor jutunk majd el oda, ha egyáltalán eljutunk oda, hogy ilyen valaha létezzen. Én azt vettem észre, hogy minél jobban ért valaki a területhez, ezt annál messzebbre teszi. Tehát, hogyha kinyitunk egy, már elnézést, egy Forbes magazint, akkor ott néha vannak ilyen cikkek, hogy 2030-ra már nem tudom, minden hetedik embernek a házastársa az robot lesz, meg ilyen hasonló mondások, meg hogy minden munkát elvesznek, meg mit tudom én. Ha beszélünk egy szakmabelivel, vagy akár csak egy nagy ágyú, vagy igazi kutatóval, akkor azt mondja, hogy hát ha egyáltalán lehetséges, amiről egyáltalán nincsenek meggyőződve, akkor 100 év, 500 év, tehát ugye ilyen beláthatatlanul messze teszi. Szóval...
Ilyen kényelmesen szóval messzire, ágaz... amikor nem lehet már őket felelősségre vonni.
Hát igen, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy ennek most esélye nincs. Tehát, hogy ez olyan messze van, hogy... Meg hát ugye tényleg, tehát mivel az emberi intelligencia fogalmát sem tudjuk így leütni, hogy na akkor ezt keressük, tehát igazából hol van a határ? Mikor hívjuk azt egy gépre, hogy intelligens? És ez mindjárt rátérek a másik fogalomra, a gépi tanulásra, mert az átvezet ide. De hogy még, hogy van a nem általános mesterséges intelligencia, hanem a sima, a hétköznapi, ez az, amikkel tudunk találkozni. Ez kivétel nélkül gépi tanulást jelent. Viccesen szokták is mondani, hogy ha a PowerPoint prezentáció készül és marketinges csinálja, akkor AI, ha le kell programozni, hogy működjön, akkor gépi tanulás. Úgyhogy én teljes mértékben gépi tanulással foglalkozok, én egyáltalán nem foglalkozok általános AI-jal. Hát az még egy nettó kutatási terület, tehát hogy ez az egyetem, meg a filozófia, meg a, tehát ez a világ. A gépi tanulás viszont nem, tehát az gyakorlati megvalósulással tudunk találkozni, mindenki használ, nagyjából biztos vagyok, hogy minden hallgató használ gépi tanulási megoldásokat, csak nem tudja, hogy azt használja. Ha kinyitja a Facebookot, az, hogy a hírfolyamba mi kerül be neki, tehát ugye tömegesen egy ilyenre testre szabott ajánló motor van a hírekből, meg az összes minden posztokból, az gépi tanulási algoritmus csinálja. Ha megnyitod a Spotify-odat, a YouTube-odat, a booking.com-odat, mit tudom én, értitek, tehát hogy az összes ilyen dolgot, az a mögött mind-mind gépi tanulás van. Ha egy olyan bármilyen alkalmazást használsz, ami mondjuk a kamerádban felismeri, hogy az ott egy bögre a képen, az meg ott egy ember, ez is gépi tanulás. De ezek gépi tanulási megoldások. Azt hívjuk gépi tanulásnak egyébként, amikor ahelyett, hogy leprogramoznánk a gépnek a szabályokat, tehát mondjuk írunk egy programot, hogy A meg B egyenlő C, és akkor tudjuk, hogy ha az A1, B2, akkor a gép azt fogja mondani, hogy a C3. Ugye ez a hagyományos programozás. A gépi tanulás ezzel szemben nem így működik, hanem úgy működik, hogy adunk neki jó csomó adatot, mintaadatot, amivel ő magától veszi észre az összefüggést. Tehát mondjuk neki adunk egy csomó ilyen adatot, hogy A, B és C mi volt a múltban, tehát hogy 1-2, akkor C az 3 volt, 2-3, akkor a C az 5 volt, és azt mondjuk neki, hogy találd ki, hogy mi az összefüggés. És akkor egy idő után, sok-sok ilyen iterációval, sok-sok próbálkozás után, és erre persze rengeteg matematikai, statisztikai módszer van, hogy ez hogy csinálja, nyilván nem véletlenszerűen, mert akkor ugye soha nem érne a végére, nagyjából és egészéből elsajátítja ezeket az összefüggéseket. Ez sokkal bonyolultabb és sokkal drágább, mint a hagyományos programozás. Nem is arra van kitalálva, hogy majd a jövőben ne kelljen programozni, hanem arra van kitalálva, hogy amikor olyan bonyolult összefüggésrendszert kellene megértetnünk, amit reálisan nem lehet leprogramozni, tehát végtelen idővel végtelen sok programozó persze le tudná programozni, csak nincs senkinek ugye végtelen sok ideje meg programozója. Tehát például ilyen a természetes nyelv feldolgozás. Tehát amikor az emberi nyelv szabályszerűségeit kell megérteni, nem a nyelvtankönyv szerint, hanem abban, hogy valójában beszélünk, vagy írunk, most az mindegy, az olyan bonyolult, hogy annak nem lehet a végére érni, mire leprogramoznánk. Ez például egy jó terep arra, hogy akkor megtanulja a számítógép, mondjuk például egy neurális hálóval, és akkor ott több millió ilyen kis neuron van, több milliárd inkább, ami ezt a bonyolult szabályszerűséget valamilyen mértékben megérti, sose tökéletesen. De hát mi emberek se értjük tökéletesen a saját nyelvünket se, tehát nincs olyan nagyon nyelvi magyar ember, aki egyébként mindent pontosan jól mond. De még ha van is, akkor is elmegy egy olyan térségbe, ahol kicsit tájszólás van, és már is nem mondja jól, tehát hogy ilyen szempontból tökéletes nincs. Vagy ugyanez, amikor azt kellene megértenünk, hogy egy fényképen van-e kutya. És ha most elkezdenénk azon gondolkozni, hogy hát hogy mondanánk meg a számítógépek, hogy ezt eldöntse? Hát van rajta ilyen egy háttér, és akkor előtte van egy színes folt. Hát milyen színű lehet? Hát sokféle színű lehet. Milyen alakú lehet? Milyen egy füle, egy orr, egy kutya, szóval 5 percet gondolkoznánk rajta, lenne már 112 szabály, amit le kéne programozni, és még a kanyarba se lennénk. Na, ilyen esetekben jól jön az, hogy azt mondjuk a gépnek, hogy figyelj, itt van 6000 kép kutyáról, itt van 10000 kép, ami nem kutya van, vedd észre a különbségeket, tanuld meg. És ma már ott tartunk műszakilag is, meg matematikailag is, hogy egy csomó ilyen alkalmazás bizony életképes. És akkor ezt mondtam, hogy itt van egy ilyen érdekes vonal. Ugye ez sokan mondják, hogy nem is machine learningnek, tehát nem gépi tanulásnak kéne hívni, hanem tanulás imitálásnak, hiszen az igazi emberi tanulásnál ugye te, meg én, meg mindenki megérti a dolgokat, tehát mi koncepcionálisan felfogjuk, hogy mi az, hogy kutya. A gép meg ugye nem fogja fel koncepcionális, hogy mi az, hogy kutya, hanem azt fogja fel, hogy amikor azt mondjuk egy képre, hogy azon kutya van, akkor azoknak a fotóknak mik a közös tulajdonságai tulajdonképpen. És bár ez nagyon finoman...
Valahol talán az ember is így működik, nem?
Igen, erre célzok, hogy hol a határ, hogy igazából mi is csak nagyon-nagyon-nagyon finoman működő, nagyon nagy kapacitású számítógépek vagyunk, amik nagyon finom statisztikai modelleket működtetünk, és akkor hol a határ? Tehát, hogy mi az a, nem tudom, 5000 neuron az még nem tudatos lény, 10000 már igen. Tehát, hogy ez ilyen vitatható, vagy erre nincs jó mérő, vagy senki nem tud erre válaszolni. De mondom, ez ilyenkor hamar már filozófiába torkolik, ami már nem igaz, hogy nem az én azt mondom, mert nagyon szeretem, de ez messzire vezet, meg most nem tartozik ide, meg az már nem a szakmám. Ezt nem tudom, hogy hol ez a határ. Azért az biztos, hogy egyelőre nagyon messze vagyunk attól, hogy ténylegesen egy gépről azt gondoljuk, hogy hát lehet, hogy értelmes. Az viszont már napi szinten elő tud fordulni a vállalati gyakorlatba, hogy egy-egy adott feladatra, tehát nem a komplett mondjuk emberi létezése, hanem csak mondjuk a kutyás képek eldöntése, vagy mondjuk meg kutyás legyen, hanem mondjuk valami üzleti példát, mondjuk csak a beérkeznek az e-mailek, és akkor annak az eldöntése, hogy ez egy panasz típusú e-mail, az egy ajánlatkérés típusú, az egy a harmadik típusú, ennek az eldöntésére már tényleg tud mutatni a gép olyan fineszt, hogy azt mondaná az ember, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez egy ember döntött így, hogy ez ilyen típusú vagy sem. Mert hogy az abban meg tudja közelíteni. Nyilván ugyanez az alkalmazás minden másban, ami nekem meg nekem triviális, az abban elvérzik. Tehát, hogy ilyen e-mail válogatónak utána odaadott Petőfit, és szó szerint hibát dob, mert hogy arra nem tud mit kezdeni.
Nem szokta a műveltséget. De igen.
Mondjuk nem feltétlen Petőfi a legjobb példa erre.
De egyébként olyan szempontból tök jó példa, hogy most, ha versben fogalmazom meg a panaszomat, nem biztos, hogy megérti, mert egyszerűen nem olyan, amivel találkozott.
Egyébként van Shakespeare írója is, de az meg ugye más.
Igen, van, amikor kiderül, hogy ezek az AI és machine learning szakembereknek van lelkük, és szeretik a szépet.
Hát köszönöm szépen.
Egyébként mondtál egy...
Miért ez kérdés volt, hogy van-e le?
Nem, hát azért a sztereotípiákban nyilván megjelenik a kockafejű programozó, aki nem lát ki az adatot.
Hát akkor hadd oszlassam el ezt a... Hát, akkor hadd oszlassam ezt kicsit el. Nekem van egy bölcsész diplomám, üzleti kommunikáció szakirány a közgáz diplomám mellett, és több mint 6 évig diákkoromban, középiskolás koromban, én ilyen hatosztályosban jártam, ilyen dráma szakos volt, hát ilyen dráma szakkörös voltam, és színészkedtem. Hát a magam szintjén rettenetesen tehetségtelen vagyok egyébként a területen, de én nagyon élveztem, és tetszett a kulturális vonatkozása. Úgyhogy nem, én, és ezzel párhuzamosan imádtam a számítógépeket gyerekkorom óta, tehát, hogy azért én néha kinézek a monitor mögül.
Hát kell is. És látjátok, kedves hallgatók, ez létezik, ez, és egyébként nem egyedi. Tényleg, sokan. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy viszonylag hosszan fejtegetted, hogy hogyan kell tanítani egy ilyen gépet, vagy hát nagyjából próbáltad körülírni. Nyilván a részletekben nem tudunk belemenni. Az jutott eszembe ez a kérdés, hogy minden, mert hogy rengeteg alkalmazása van ugye ennek az egész machine learningnek. Minden ilyen alkalmazás egyedi, vagy vannak esetleg ilyen bedobozolt, beilleszthető megoldások, mint mondjuk, ha akarok egy ablakot, akkor van az a lehetősége, hogy én megcsinálom az ablakot, meg van az a lehetőségem, hogy elmegyek az ablakboltba, és kiválasztom az 50 közül azt, ami számomra passzol.
Vannak, tehát, hogy a gépi tanulás terén is teljes, úgymond, tárházom, tehát onnétól fogva, hogy mit tudom én, például ott van a Google Translate, azt mindenki ismeri, vagy sokan ismerik, gondolom, ugye, hogy a Google-nak a gépi tanulási rendszere lefordít, beír szavakat, és akkor lefordít. És pontosan tudjuk, hogy azért oda komoly mondatokat írunk, akkor azért bénácska, de ha tényleg az a feladat, hogy valamit megértsünk, hogy jobbra kell menni, vagy balra kell menni, mondjuk, mit tudom én, külföldön, vagy egy csomagról el kéne olvasni, hogy mi van benne, és mondjuk kínaiul van, akkor azért arra megfelel, hogy értsük, tehát, hogy azért elég gyakorlatban tud működni, persze ki lehet fogni rajta, meg így vannak ilyen oldalak, ahol a vicces hibái vannak felsorolva, de azért sokan használják megelégedettséggel. Na, és akkor a Google ezt árulja apiként, tehát, hogy egy meghívható szolgáltatásként árulja, és ilyen szempontból ezt tekinthetjük egy dobozos megoldásnak, hiszen hát van az adott nyelv, mondjuk az angol nyelv, vagy akár a magyar nyelvet, és ugye tudja, amit tudom én, hány nyelvet tud, sok-sok nyelvet tud, és az végül is mindegy, hogy te hogyan akarod azt felhasználni, az ott van. Tehát vannak ilyen dobozos szolgáltatások. Ugyanakkor, hogyha...
Igen. Tehát akkor mondjuk úgy kell ezt elképzelni, elnézést, hogy közben szórok, hogy mondjuk van nekem egy webshopom, és én szeretném 3 további nyelven elérhetővé tenni, de nem akarok folyamatosan fordítókkal együtt dolgozni. És akkor megveszem ezt a Google szolgáltatást, és így építek be különböző nyelvi oldalakat?
Hát gyakorlatilag, ha felmész az eBay-re, akkor a kínai gyártóknak a 85%-a így készíti el az angol honlapját. Ami egyben, hát nem egy professzionál, tehát ugye azért ilyenkor fordulnak elő a jó, ma már ennél jobb a helyzet, de az a anekdotikus, ugye, hogy a DVD játékos, mert hogy a player-t azt úgy fordította le, és akkor ugye, tehát hogy ez előfordul, de igazából érted, hogy mit árul az IPS-e, tehát hogy tulajdonképpen megoldja a problémát. Nyilván, hogyha mondjuk te valami egy fokkal prémiumabb vagy, és nem abba utazol, mint mondjuk a kínai eBay-es árus, hogy hát ő a legolcsóbb, hanem bármi másban, akkor ez lehet, hogy már nem megoldás. De ha csak az a feladat, hogy valahogy ne kézzel lábba, hanem valahogy megértesd a másik, hogy miről van szó, és belefér egy, mondjuk egy ilyen is, akár, hogy van a honlapon egy ilyen elírás, vagy elszólás, hogy mondjuk DVD játékos, akkor ez teljesen rendben van. Persze, igen, ezt tudod csinálni.
Na, ez nagyon jó pofa.
Nyilván mondjuk egy index az valószínűleg nem tehetné hát, meg, hogy nyilván. A híreit így rakja ki, mert ugye ott az a fő téma, abból él, úgymond, de hogyha te alapvetően nem ebből élsz, hanem mondjuk sík acélt gyártasz, és csak azt akarod, hogy németül is tudják, hogy te sík acélt gyártasz, és körülbelül mit tudsz szállítani, arra például ez megfelelő lehet, persze. Itt megint arról van szó, hogy mi a te vállalatodnak, vagy üzletednek, vagy tök mindegy, ez lehet egy non-profit is, tehát mi a te szervezetednek a stratégiai értéke meg célja, és hogy arra akarod ezt rátenni, vagy nem. Tehát nyilván, hogyha te erre versenyelőnyt építesz, és te ebbe leszel jó, mint ahogy például a Google erre versenyelőnyt épít, a Facebook erre versenyelőnyt épít, a Netflix abszolút erre építi, ugye hát az híres az ajánló motorjáról, akkor nyilván sajátot fogsz építeni, hiszen ez a savaborsa annak, amit csinálsz. Ha te alapvetően sík acél gyártasz, és csak azért akarsz valamit, hogy le legyen fordítva, akkor valószínűleg nem fogsz magadnak építeni, vagy építetni egy szakemberrel egy ilyen megoldást, hanem valami dobozosat igénybe veszel, ami nyilván nem pont neked van kitalálva, nem pont úgy jó, természetesen sokkal olcsóbb, és akkor...
De ez, ha a célnak mondom, megfelel, akkor pont tökéletes.
Persze. Hát ahhoz kell abszolút az eszközt választani. Tehát én csomó startup, aki például megkeres engem, hogy AI kell, mert hallották, hogy az AI jó, és az első beszélgetésnek idő, hogy nekik marhára nem kell AI, hanem nekik valójában egy interaktív elemzés kell, amit tudnak kattintani, és van 4 feltétel benne. És akkor azt szoktam mondani nekik, hogy örülök, hogy találkoztunk, de nem engem kerestek, én nem ezt csinálom, menjetek arra, mert ott van, amit ti kerestek. Ennyi.
No, akkor megkeresnek téged a mesemondók, És...
Ez több eszámban még nem fordult elő.
Ne félj, ne félj. Lesznek, a podcast végén jönnek a mesemondók kívánságai. Szóval, megkerestek téged a mesemondók mindenféle kérdéssel, és ha jól érzem, akkor a machine learningen belül is a nyelvfeldolgozás lesz az a terep, ami minket leginkább érdekel.
Valószínű.
Úgyhogy ebben most egy picit akkor menjünk bele. Na, nulladik kérdés, mi az a nyelvfeldolgozás?
A természetes nyelvfeldolgozás az az, amit mond a neve. Tehát ugye az emberi beszélt nyelv, beszélt és írt, most az mindegy a formája, nyelv a természetes nyelv, és ennek a NLP, Natural Language Processing, ez a szakkifejezés, az nem más, mint hogy a gép ezt feldolgozza. Ez a feldolgozás is sok mindent jelent, nem ma kezdődött ez a tudomány, meg nem is tegnap. Tehát ez az, igazából, ha jól megnézzük, az informatika kb. 7 problémát próbál megoldani, mióta létezik, tehát kb. 100 éve. Az egyik ilyen, hogy a nyelvvel, a beszéddel valamit tudjon kezdeni a számítógép. Az, hogy most ilyen AI eszközökkel, machine learning eszközökkel próbáljuk megoldani, igazából még az sem új, de mondjuk, hogy az új. De maga az, hogy valahogy az írott szöveget feldolgozzuk, vagy akár beszélt szöveget, az egy nagyon régi igény. A feldolgozásnak sok szintje van, és ahogy halad előre a technika, mind a fizikai kapacitások, tehát a számításkapacitás, mind pedig az informatikai tudása az emberiségnek, úgy egyre komolyabb feladatokat is végre lehet hajtani. Ez csak egy apró érdekesség, hogy az én teljesen hétköznapi számítógépemben, amit most is használok, amit megy az adás, van egy olyan videókártya, most már elavult, lassan 3 éves, bár nekem még megfelel, ami bármilyen megkapható kereskedelmi forgalomba, újkorában is, most csak ezt értsétek a helyén, de 200 000 forint volt, ami persze sok pénz, de hogy hát azért nem egy csillagászati összeg. Na most ez a videókártya olyan számítási teljesítményre képes, ezt direkt megnéztem, amivel 2001-ben a világ top 500 szuperszámítógépe közé a 100-valahányadik helyre befért volna.
Éha.
Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy milyen hihetetlen fizikai fejlődés van. Bocsánat, azért. Milyen hihetetlen fizikai fejlődés is áll mögötte, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy ezek a bonyolult algoritmusokat fizikailag tudjuk reális időben futtatni. Tehát, hogy azért ez is egy EIHA faktor, legalábbis számomra mindenképp. Ma meg már ilyen kártyát használtam, nem is tudom, mennyire lehet venni. Tehát, hogy ilyen, ahhoz képest, hogy mit tud, egészen kevés pénzért. Szóval, hogy ennek az a lényege, hogy így egyre bonyolultabb feldolgozás lehetséges. Ugye eleinte még annyi volt csupán a feldolgozás, hogy volt egy írott szöveg, és azt szétszette a számítógép szavanként, ez is ilyen kacsint-kacsint, mert ugye a számítógép nem tudja, mi az a szó, tehát mondjuk leginkább space-enként, tehát hogy írás helyenként vette szét, és akkor mondjuk eltávolította a szövegből a stop szavakat, stop szónak azokat a szavakat nevezzük, amiket érdemes kiszedni a szövegből, mert általában nem tartozik az értelme közé. Ugye milyen ezek az a, az és, az ilyen kötőszavak, tehát hogy ami rengeteg van a szövegben, de igazából attól még nem tudjuk meg, hogy mi van egy szövegben. És ezután az összes szót, ami volt benn, azt bedobta egy dobozba, úgy is hívják ezt a módszert eredeti nevén, hogy bag of words, tehát hogy szavak doboza, és akkor egy dokumentumról tudta, hogy ilyen szavak vannak benn. És jó esetben még azt is megszámolta, hogy melyik szó milyen gyakran fordul elő. És az volt a feltételezés, nem egy rossz, tehát ez működik, hogy hát azok a dokumentumok, amikbe gyakran előfordulnak ilyen típusú szavak, mondjuk például orvosi szavak, azok egy témakörhöz tartoznak. Amiben meg másfajta szavak fordulnak gyakran elő, azok egy másikba. Ez így elég egyszerűnek hangzik, de aztán rögtön belegondolunk a mi gyönyörű magyar nyelvünkbe, hogy hát ott mi egy szó, mert ugye szépen hozzáragasztjuk a ragokat, a számítógépnek az egy teljesen, tehát a kutya és a kutyával az teljesen más karaktersor, tehát egyáltalán nem tűnik egyfajta szónak, az két teljesen különböző dolog, holott ugye szemantikailag, tehát értelmileg ez nyilván egy szó. Vagy legalábbis nem egy szó, de hogy egy szótöve van. és akkor itt jön be a szótövezés. Ez is egy ilyen feladat, természetes nyelvfeldolgozásban. Rengeteg ilyen van még, nem fogok belemenni, ha csak ez külön nem kérdés, csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy ilyen nagyon primitív szintről indultunk, vagy indult az informatika ezen a szinten, de már ez is hasznos. Például, ha van egy keresőmotorod, mondjuk, mint például a Google, az régebben abszolút a Bag of Words és a PageRank alapján működött. Tehát a Bag of Words, amit most elmondtam, a PageRank meg nagyon leegyszerűsítve, amit ugye a Google kitalál, és mai napig állítják, hogy semmi köze Larry Page-hez, tehát nem azért PageRank, ezt vagy elhisszük, vagy nem, hanem hogy Web Page Rank, végül is lehet, ami ugye arról szól, hogy amire sokan kattintanak, vagy sok link mutat rá, az valószínűleg egy relevánsabb tartalom. Ennél jóval bonyolultabb a PageRank, és egyébként üzleti titok, hogy pontosan mi van, mert ugye én sem tudom, de nagyságrendileg erről van szó. És ebből a kettőből működött a Google kereső nagyon-nagyon sokáig. És azért tudjuk, hogy nem véletlenül tarolta le a piacot, tehát a keresés piacát, tehát hogy azért ez elég jól működött. Néha persze dob hülyeséget a Google, meg ma már nem csak így keres, de azért elég jól működött. Szóval innét indult a dolog.
Tehát akkor tulajdonképpen egy keresőmotor, egy szöveget tematikailag megfogó motor, ez is mind-mind nyelvfeldolgozás.
Abszolút, igen.
És akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen az mindegy is, hogy hangzó vagy írásos anyagon dolgozunk?
Olyan értelemben mindegy, hogyha ha nyelvi feldolgozást akarunk végezni. Nyilván először a hangzóanyagot akkor leíratozni kell, ez egy külön feladat, ezzel is foglalkozik az informatika. Például a Google-nek erre is van egy API-ja, de nem csak a Google-nek, Microsoftnak, meg lehet sajátot is építeni, tehát most nem azért mondom mindig a Google, csak azért mondom, mert semmilyen üzében nem állok a Google-lel, tehát nem fizetnek ezért, csak azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan ismerik, ezért hozom mindig azt példának. De hogy, és utána az már egy írott szöveg lesz. Egyébként ez egy nehéz feladat, hiszen ott jelfeldolgozást, ugye fizikai hang, az ugye hullámjel, stb. Tehát, hogy az még egyel bonyolultabb, de onnétól van egy szöveget, egy leíratod, és akkor onnét megint mehet a dolog. És egyébként, ha belegondolunk, már ez a sima egyszerű Bag of Words is, ami így a 0.1-es verziója a természetes nyelvfeldolgozásnak, nem csak a keresésben segít, hanem például abban is, hogy hasonlóságokat állapítsunk meg. Tehát, hogyha van egy ilyen statisztikai adatunk a szavaknak az előfordulásáról egy-egy dokumentumban, akkor ez a statisztika, ez egy gyakorlatilag egy vektor, tehát, hogy ott van minden szó, és van mindegyiknek egy előfordulási mennyisége. Na most, ha sok ilyen dokumentumunk van, vagy egynél több, akkor ezeket össze is vethetjük, és képezhetünk köztük távolságokat, matematikailag. És akkor már is ott van, hogy tudunk egy olyat mondani, hogy melyik dokumentum mennyire hasonlít.
Ez mondjuk plágium elemzésre használható, vagy mire lenne jó?
Arra is, de például finomítja a keresésünket. Tehát, hogy meg tudjuk nézni, hogy az ahhoz hasonló dokumentumok, ugye, tehát mikor nem úgy keresünk, hogy na, ez a legjobban megfelelő, hanem mint ahogy a Google is egy találati listát kapunk, ahol az első a legjobban megfelelő, a második egy kicsit kevésbé, de még mindig, és akkor így megy sorrendben. Uh-huh. Vagy például lehet ezek alapján dokumentumokat kategorizálni. Például az előbbi példa, amit korábban mondtam, hogy beérkeznek az e-mailek egy vállalathoz, és akkor szeretné tudni, hogy azt így el kell indítani valamilyen irányba, ezt a vállalati folyamatot, és akkor jó lenne tudni, hogy ez egy panasz, ez egy számla, ez egy ajánlatkérés, és erre is alkalmas lehet. Persze ma már nem így oldanám meg a gyakorlatban, mert a Bag of Words-nél vannak sokkal finomabb módszerek is, de már ez is alkalmas volt arra, hogy valamilyen szintig működjön. Tehát lehetett kategóriákat csinálni vele például.
És akkor talán még meséket is lehetne csoportosítani vele.
Természetesen.
Na, mielőtt erre rátérünk, mert hogy volt egy kis mini projekt, amivel valameddig el is jutottál végül. Még szeretnék rátérni, ami talán a nyelvfeldolgozáshoz tartozik, és mint laikus számomra ez a kicsúcsosodása a témának, és egy nagyon érdekes buzzword manapság, ez a deepfake, hogy mindenféle deepfake videókat, hangfelvételeket lehet látni, készíteni.
Ugye, ez egyébként a gépi látás területéhez tartozik.
Inkább gépi látás?
Igen. Hát ugye a videó az tulajdonképpen gyorsan folyó sok-sok fénykép.
De az, hogy megszólal a, nem tudom, a Schwarzenegger hangján az Obama, az egy...
Az meg már a hang, igen.
Vagy az meg már a hang. Vagy a valaki a N plusz egy dialektusban, ami az egyik podcast adásodban is szerepelt egy ilyen indiai alkalmazás, hogy sok dialektusban.
Igen, igen, ott egy politikus próbált meg minden választójának a dialektusában megszólalni, hogy így tűnjön ilyen emberközelibbnek, vagy nem tudom, minek mondjam ezt. Szimpatikusabbnak.
Gyorsan tegyük hozzá a hallgatók számára, hogy akik nem hallgatták azt az adást, hogy ez a politikus ez mondta, hogy ez deepfake-kel van megcsinálva, tehát nem arról van szó, hogy azt hazudta, hogy mind az 50 nyelvjárást beszéli.
Ja, igen, 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 igen. Igen.
Ez tényleg igen. Már itt tart ez a deepfake technológia, hogy simán leutánozunk bárkit.
Hát annyira, hát simán az egy kicsit így, nem, úgy nem tart, és soha nem is fog, ez bonyolult dolgok, ehhez érteni kell, meg kapacitás is kell, de igen, mondjuk így, hogy simán. Azért az a bárként meg akárhogy, tehát igen, tehát mondjuk azért például az Obama, az azért nagyon könnyű, mert természetesen, mint volt amerikai elnök, rengeteg videófelvétel, rengeteg hanganyag van róla, ami alapján tud tanulni a gép. Na most, ha engem kéne leutánozni, az sokkal nehezebb lenne, mert nem is tudom, 3 nagyság, vagy 5 nagyságrenddel kevesebb a rólam elérhető videó és képanyag, és mondjuk én lehet, hogy nem vagyok jó példa, mert hanganyag a speciális sok elérhető a podcast kapcsán, de hogy még az is kevés. Tehát, hogy azért ennyire nem egyszerű, hogy akkor a szomszédnéniként szeretnék megszólalni, megnyomom a gombot, és legyen így. De igen, de gyakorlatilag ez megoldható. Hát olyannyira megoldható, hogy komoly ilyen nemzetbiztonsági kockázatként kezeli például az amerikai titkosszolgálat, vagy több NATO ország is, hiszen hát mondjuk például egy olyan válsághelyzetben, mint ami most van, volt, nem tudom, mondjuk itt a vírus kapcsán, amikor nem sok ideje van az embereknek ellenőrizni az információkat, meg ez manapság amúgy se szokás, pillanatok alatt a közösségi média erejével szárnyra kaphat egy olyan videóüzenet, ami mondjuk valami félrevezető tartalmat tartalmaz, amit nem is mondott a szereplő.
És ehhez nem is kell olyan jó minőségű.
Így van, és nem is kell olyan különösebben, mert hogyha okosan tervezzük meg magát a videót, tehát például nem nagyon mozog benne az ember, hanem ilyen klasszikus, ilyen sajtó, hogy ül a székébe, és akkor mondjuk sajtótájékoztatót tart. Ugye ez a szólok a néphez típusú ilyen információ, mondjuk egy miniszterelnöktől, vagy valami tisztviselőtől, vagy tudom, tábornoktól, akárkitől, valami hatóságtól, akkor ez nagyon könnyen átültethető, és ugye persze utána lehet mondani, hogy ez nem úgy volt, nem igaz, ne törődj, de hát ugye ezt tudjuk, hogy ez nem így szokott zajlani az interneten, akkor az ott el fog terjedni, és pont. És ezzel lehet visszaélni.
Igen.
Egyébként történt már dokumentált visszaélés, ami nem videós volt, csak hanganyagos, tehát konkrétan ilyen valakit megszemélyesítettek, és úgy próbáltak meg kicsalni pénzt, és hát ez közepes büszkeségre ad okot, hogy az első ilyen dokumentált eset az egyébként az utolsó, ahol végig tudták követni a hatóságok, legalábbis a cikk alapján a szervereket, az egy magyar csapat volt egyébként.
Íme hát, a magyar siker.
Ne, azért vannak jó magyar sikertörténetek.
Kedves magyarok, használjuk másra a tudásunkat.
Vannak jó magyar sikertörténetek, ezekről én szoktam, vagy igyekszem beszámolni egyébként az adásban. De hát ilyenek is vannak.
De akkor ezek szerint a deepfake tudomány sajnos ott még nem tart, hogy engem föl deepfake-eljenek valami 50 ezres a közönség elé amit elmondok, egy rövid mesét, és tombol a közönség ennek hallatán.
Hát figyelj, de tarthatod, mert hogyha ezt szeretnénk, akkor nyilván készítesz magadról 3 óra videót.
3 óra? Hát ez simaliba.
Tehát, hogy tarthatod, tehát ez megoldható, csak azt mondom, hogyha most ezt állóhelyből ugorva kéne csinálni, és meggooglizom a neved, akkor aztán nem jutok hozzá elegendő anyaghoz, de simán tarthatod.
Ezen múlik, én csinálok 3 órát, 5 órát is csinálok.
Nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi kell, mert ugye a tanító állomány mérete, ez nem csak a videó, az összes képi tanulása igaz, az attól függ, most ez ilyen menőn fog hangzani, vagy ilyen elvontnak, vagy milyen megmagyarázom fog hangzani, de így helyes, hogy a feldolgozandó entrópia mértékével arányos. Kell, hogy legyen. Tehát minél bonyolultabb helyzetet akarsz megtanítani a gépnek, annál több tanítóállomány kell. Magyarul, ha te a videóban azt szeretnéd, hogy egy széken, egy full semleges háttér előtt kvázi mozdulatlanul ülsz, és a saját hangodon felmondasz valami, amit egyébként sosem mondtál, ahhoz kell mondjuk X mennyiségű tanítóállomány. Ha azt szeretnéd, hogy te az utcán sétálva, emberekkel a háttérben felmondjál, mit tudom én, Brad Pitt hangján valamit, ahhoz mondjuk 5X kell. Tehát ezért ilyen exakt módon megmondani, hogy na akkor 3 óra videóanyag kell, és a 4 az már sok, a 2 az kevés, ezt így nem lehet, mert ez itt végig, ezek statisztikai eszközök, tehát itt végig közelítjük a jót. Tehát, hogy, és ez ugye a több az mindig jobb, de egy idő után a még több az már csak nagyon-nagyon kicsit javít. Tehát ez a klasszik határhaszongörbe.
Értem. Szerintem, mivel most már tök sok mindenről beszéltünk, és kicsit szalad is az idő, gyorsan térjünk rá arra a kis projektre, amiről beszéltünk még a megelőző egyeztetések során. Van egy Ashley Mann nevű ember, a Pittsburghi Egyetemen dolgozott, és őneki van egy nagyon jó mese gyűjteménye, online elérhető, amit személy szerint én nagyon sokat forgatok, mert számomra jól használhatóan van tematizálva, ugyan még így is nagyon sok a keresés művelet, amit így hát nekem manuálisan kell nyilván megoldani, de ennek ellenére egy tök jól használható gyűjtemény. És akkor arról beszéltünk, hogy lehetne ebből egy még jobbat csinálni, egy még jobb gyűjteményt, ami igazán, mint a Google-el keresni, meg az olyan vadhajtásokat, hogy akkor nekem most kell egy vicces kutyás mese, hogy van-e benne ilyen. De akkor át is adom a szót neked, hogy adatos szemmel számodra hogy néz ki ez a gyűjtemény, mi az, ami kell bele, mi az, ami szerinted megvalósítható, stb. És majd közbe vágok.
Ugye az első és legfontosabb minden, de most mindegy, hogy mesékről beszélünk, vagy valami nagyvállalati dolgoz, teljesen mindegy, hogy a pontos célt tisztázzuk. Uh-huh. Ugyanis ami laikus szemmel ilyen majdnem tök ugyanannak tűnik, tehát hogy most lehet keresni a mesékben. Az azért valójában több különböző technológia lehet, attól függően, hogy mit értünk ez alatt. Mondjuk a mesék címében akarok keresni, és van egy ilyen egyszerű indexem, az egy dolog. Aztán, ha teljes szövegben akarok keresni, az egy másik dolog. Ha nem úgy akarok keresni, hogy mondjuk csak így keresek, tehát mondjuk beírom azt, hogy kutya, és akkor kidobja az összes mesét, amiben valamilyen formában van kutya, ez se rossz, tehát ez már jó ilyen első szintnek, és az első helyen az a mese lesz, amiben sokszor szerepel a kutya, tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy a
főhős. Csak ebben ugye beleesnek azok a mesék is, amiben csak felkiáltanak, hogy a kutya minden.
Így van. És azok ugye hátul lesznek a listában, ahhoz képest, amiben a kutya szó sokszor szerepel, mert mondjuk egy kutya a szereplője, vagy a főszereplője, de benne lesznek. Ez is egy szint. Egyébként ez már valószínűleg egy használható szint, én kb. Valahova ide próbálom belőni majd a projektünket, azt hiszem, de ezt még nem döntöttem el, mert még nem teljesen tisztáztuk ugye a célt meg az igényt. Egy másik szint az, hogyha megpróbálunk minél több természetes nyelvfeldolgozó algoritmust ráengedni a szövegekre, és azok eredményeit elmenteni a szövegek metaadataként. A metaadat az csak egy menő szó arra, hogy adat az adatról. Tehát ugye adat a szöveg, de én tudom a szövegről, hogy milyen hosszú, kik a szereplők, hol játszódik, az meg adat az adatról. Ez a metaadat.
És ezeket már ki lehet nyerni egy szövegből, hogy az kikről szól, hogy abban, mondjuk a főszereplők, kicsoda.
Tehát, hogy vannak ezek entitások, ez úgynevezett entitás kinyerés, aminek szintén vannak szintjei. Ugye az alapszint az, ami könnyen tanítható, mert általános. Például helyszíneket találjon meg, szervezeteket, országokat, cégneveket, személyneveket, személyeket.
És itt kamu országneveket, meg kamu cégneveket is akkor ki tudnak
persze, szülni? Ha ugyanúgy használják, tehát hogy nagybetűvel írják, hasonlóan ragozzák, tehát hogyha ugyanúgy beszélnek Magyarországról, mint Zoli országról, akkor Zoli ország lesz. Tehát ezzel semmi probléma nincs. Amit te mondtál most, az csak egy fél szóval tűnik neked másnak, de igazából egy másik világ. Mert az, hogy megtalálni ezeket a helyeket, meg megtalálni a személyeket, akkor is, hogyha az Babjankó, és tudjuk, hogy a valóságban nincs Babjankó, de az mindegy, az egy szín. Rájönni arra, hogy egyébként a szövegben ő konkrétan a főszereplő szerepét játsza, az sokkal-sokkal bonyolultabb. De ahhoz érteni kell azt, hogy a szövegben nem csak azt kell érteni, hogy a mondatban ő milyen szerepeket tölt be, tehát például személynév meg helyszín, hanem azt is érteni kell, hogy a szövegben, a szöveg szemantikai, tehát a szöveg értelmében ő milyen szerepkört tölt be. És az sokkal nagyobb mintából, és sokkal nehezebb, és valószínűleg sokkal többet fog hibázni, mert a gép. Ez sem lehetetlen, tehát ez is lehetséges, de az egy sokkal nagyobb munka egyébként.
Az, hogy Babszemjankóról beszélünk, vagy Rudas Matyiról, az egy nagyon más esete, mint amikor egy ilyen általános alegény meg a királyfi a főszereplő. Amikor nincsen neve. Tehát akkor az már
nagy. A gép szempontjából általános, mert vagy nagyon más, ugyanis a legény az nem egy személy. Uh-huh. Nem egy személy név. Tehát nem úgy fogjuk kezelni a szövegben, mint egy személy nevet. Nem fogjuk nagybetűvel írni például. Uh-huh. Tehát oda mentem a legényhez, akkor az nem úgy fog ki, az úgy fog kinézni, mint egy határozó szó. Kihez? A legényhez, és nem úgy fog kinézni, hogy oda mentem Bélához, ami egy személy név.
Aha.
Tehát, hogy ugye a gép továbbra is, bár egy jól megcsinált gépi tanulás, az tényleg el tudja főleg a laikussal hitetni, vagy azt az érzést tudja kelteni, hogy gondolkodik, imitálja a tanulást, de valójában ő továbbra sem érti. Tehát, hogy még az a gép sem, ami szinte tökéletesen felismeri a kutyát a képen, nem fogja azt mondani, hogy a kutya az egyébként az ember legjobb barátja. Mert nem érti, hogy mi az, hogy kutya. Uh-huh. Egyébként. Ő azt tanulta meg, hogy milyen pixel halmazokra mit kell reagálnia.
Világos. Na, és akkor konkrétan ez a honlap, amit majd be fogok linkelni a leírásban, hogy ez neked ránézésre így mennyire feldolgozható, vagy strukturálisan ez neked így használható-e egyáltalán?
Hát ugye az én területemen az megszokott dolog, hogy ugye ellentétben a hagyományos elemzéssel, ahol általában ilyen táblázatszerűen jönnek az adatok, tehát oszlopok, meg sorok vannak, ezt úgy hívjuk, hogy jól struktúrált adatok, az én területemben nagyon gyakori a rosszul vagy közepesen struktúrált adat. Ez egy közepesen struktúrált adat, mert ugye szöveg van benn, tudom, hogy hol az eleje meg a vége, tehát azért valami struktúrája van, de alapvetően nincs jól struktúrálva, nem egységes módon van címkézve, nem egységes a honlapon a szerkezet, tehát hogy nem úgy szépen úgy van, akkor főkategória alatt, alkategória az alatt a szöveg, és akkor így az összes többi, hanem van, ahol be van öntve 100 szöveg egybe, egymás után egy enterrel, van, ahol külön vannak, van, ahol vannak ilyen kategória nevek hozzáadva, de valahol nincsenek. Tehát, hogy ez egy adattisztításon kell, hogy átessem, mielőtt ebből egy jól feldolgozható korpusz lesz. A nyelvi szöveghalmazokat korpusznak hívjuk, ez ilyen nyelvészeti fogalom, de átvette az informatika is. Itt jól jön, hogy én mind a két területen tanultam. De ez egyébként normális, tehát minden munka ilyen ezzel kezdődik. Sőt, vannak, akik azt mondják, és szerintem nem állnak messze az igazságtól, hogy a hírekben mindig a modellezés, meg az AI modell kerül be, mert ugye az a szexi téma, de hogy a munka 80%-a az az adatok olyan formába hozása, hogy azon aztán majd lehessen modellezni. És ez körülbelül nagyjából igaz is. Most lehet azon vitatkozni, hogy ez nem 80, csak 65, de hogy nagyon nagy része az biztos. Tehát, hogy itt is egy ilyen munkával kell majd kezdeni, vagy hát nem tudom, közben ugye írtál e-mailt a profnak, hogyha ő ezt el tudja valamilyen formába küldeni, akkor mondjuk szerencsénk van, és ezt legalább részben megússzuk.
Még nem válaszolt.
És akkor az általam, gondoltam pár napján, az általam kigondolt eredmény, az körülbelül egy ilyen Google-szerű kereső lenne, ami biztosan tudna teljes szövegben keresni, És legalább részben, mert ugye ezek az algoritmusok sosem 100%-osak, csak valamilyen arányban jók, ugye tömegével alkalmazva azért nem rossz, tehát mondjuk a 300 meséből 100-at nagyon jól feltegel, 100-at így közepesen, és 100-at elhibáz, az még mindig messze jobb, mintha semmit nincs. Messze-messze jobb. És akkor utána még valamilyen természetes nyelvfeldolgozó algoritmussal még azért így tegelgetnénk, mondjuk helyszínekre, szereplőkre. Uh-huh. Azt már nem biztos, hogy nekifutnék, hogy főszereplő, meg ilyesmi, mert egész egyszerűen az most túlmutat azon a nem tudom, idő és energia kereten, amit most így rá tudok uh-huh. egy ilyenre szánni. Tehát az is lehetséges, de az egy komolyabb munka lenne már.
És olyanokat is ki lehet nyerni, hogy ez most egy vidám, ez egy szomorú, ez egy tanulságos történet.
Akkor lehet kinyerni, igen, egyébként, abszolút, de akkor lehet kinyerni, hogyha tudunk a számítógépnek mintát adni. Uh-huh. Ami ugye gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi mesét, ez ugye megint, hogy mennyit, ez attól függ, hogy mennyire különbözőek a mesék, azért elég különbözőek, amennyire néztem, és mennyire sokféle kategóriát akarunk. Tehát ugye most vidám, szomorú, nem tudom, és mondjuk van egy 6-7 ilyen hangulati kategória, az nem olyan nagy kunszt. Ha mondjuk van 6-7 hangulati kategória, meg 6-7 másik fajta kategória, meg 6-7 harmadik fajta, az már sokkal nehezebb, ahhoz több tanítóállomány kell. Akárhogy is, ezt a tanítóállományt, ezt valakinek, embernek, természetes intelligenciának fel kell tegelnie. Tehát el kell látnia ezekkel a kulcs szavakkal, hogy aztán ezt megtanulhassa a gép, és utána azt kiterjesztesse azt a logikát az összes többi dokumentumra.
Hát akkor itt még nagyon sok munka állna előttünk, hogyha ezt egy ilyen kvázi asszisztens munkájának fognánk föl.
Igen, nekem a kedvenc mondásom Heinlein a sci-fi írótól van. Ez a angolulban az az eredetie, hogy one man's magic is another man's engineering. Tehát, hogy ami valakinek csoda, az valaki másnak a kemény mérnöki munkája. Tehát, hogy ez itt is igaz, tehát, hogy amikor azt látjuk, hogy tényleg már ilyen szinte valószerű módon csetel bennünk egy chatbot, vagy tényleg úgy fordít a Google, mintha tényleg értené, hogy mi van ott, meg tényleg ezek ilyen, tényleg látja a gép, hogy kutya van a képen, meg tényleg látja a gép, hogy mi van ott, és mi történik. És ez ilyen könnyednek és egyszerűnek tűnik, a mögött valószínűleg több száz mérnök óra van, ha nem több ezen.
Hát akkor ereszünk rá mindenféle PHD hallgatókat, hát ha nekik több idejük és kedvük van.
De lehet, hogy lehet, de mondjuk én inkább a szakértőket, tehát én pont a mesélőket kérném meg arra, hiszen ők nap mint nap fogják ezeket az anyagokat, biztos, hogy többet kerül a kezükbe, mint nekem. És menet közben, ha ők ezt tekelgetik, akkor így szépen az idő során ez egyre javul. Tehát, hogy valószínűleg vállalati szóval ez ilyen on the job, human in the loop learning lenne. Magyarán szólva már működik a rendszer, de még butácska, és ahogy szépen itt tanítgatják az emberek, egyre okosabb lesz. És egyre kevesebbet kell majd tanítani, és egyre több haszna lesz. Általában
igen, ezzel is találkozunk a mindennapokban is ilyen rendszerekkel, amikor egy időként megkérdezi, hogy na, abszolút, ez is jó volt?
Abszolút, igen. Igen,
tehát akkor ilyen visszacsatolásos,
hát
folyamatos
meg amikor
tanítás.
Mondjuk például a Facebooknak akkor a társadalom befolyásoló ereje, hogy amikor kitalálta azt, hogy szeretne egy olyan machine learning alkalmazást csinálni, ami képes megöregíteni egy fotót 10 évvel, tehát, hogy rajta vagy a fotón, és akkor ugye igen. Hogy nézel ki 10 év múlva, és rájöttek arra, hogy baromi sok meló lenne ezt megcsinálni, úgyhogy kitalálták ezt a 10-year challenge-et, úgyhogy mindenki ingyen föltöltötte magáról a tanítóállományt a Facebooknak. Köszönték szépen.
Igen.
Tehát ezt a Google is csinálja, tehát ugye van ez a csapcsa, ugye ez a nem vagyok robot, és biztosan nem, ma már ez nem gyakori, mert már ennél előrébb vannak, mert befejezték a projektet, de hogy régen volt ez, hogy ugye kirakott egy képet, és akkor be kellett x-elni, hogy melyik kockán van kutya, vagy melyik kockán van autó,
igen,
vagy
igen.
Rendőrlámpa, vagy valami. Hát olyankor is a Google AI-ját tanítottuk, ugye azt a képet sok embernek kiadták, amit neked is, és akkor feltételezték, hogyha sokan egyetértettek abba, hogy a A1-es cellában nincs autó, akkor tényleg nincs, és utána ez egy kiváló tanítóállomány volt. Tehát amellett, hogy létrehoztak egy szolgáltatást, amit ingyenesen adtak, és látszólag úgy tűnt, hogy hát mennyire jó feje az a Google-től, hogy ingyen adja ezt az ember azonosításra alkalmas szolgáltatást, és a világon mindenki beépítette a honlapjába, ahol kellett ilyet. Valójában az történt, hogy gyakorlatilag outsourcolták ezt a komplet munkát, hát úgy az emberiségre, aki internetet használ, és hát tök jól működött.
Tehát, és az emberek boldogan, engem is beleértve.
És az emberek elörültek, hogy ingyen van egy szolgáltatás, milyen jó, és csinálták.
Hát ma már ezt is tudjuk, egyébként, hogy ha valami ingyen van, akkor én vagyok a...
Így van. Egyébként Indiában erről is volt egy adásom, valami 2-300 ezer ember, ami persze ott nem számít soknak, de azért 2-300 ezer ember, konkrétan abból él, hogy vannak ilyen nagy cégek, akik a főleg amerikai, meg hát az ilyen nagyobb tech cégeknek dolgoznak, és nem csinálnak más, mint hogy ők azok az emberi labelerök, tehát akik tegelik fel a dolgokat, amiből aztán elindulnak ezek a nagy szolgáltatások. Egyszer fel is vetettem ezt a kérdést adásban, hogy vajon van-e olyan kulturális különbség az indiaiak és mondjuk köztünk, vagy az amerikaiak, vagy kínaiak között, mindegy, ami amúgy kijön. Tehát, hogy például önvezető autókat több helyen fejlesztenek, Tesla, stb., erről már mindenki hallott, most azoknak a betanítására szolgáló fotók, illetve videók 95%-át Indiában tegelik fel kézzel. Uh-huh. És nem tudom, előbb-utóbb bejöhet valami olyan szolgáltatás, ami úgy lesz globálisan a földre bevezetve, hogy egyszerűen ilyen okoknál fogva egyébként az indiai értékrendet fogja tükrözni.
Most magamban vizionáltam, hogy ami Olaszországban fejlesztett önvezető autó, meg a svéd önvezető autónak a vezetési stílusa, az vajon mennyiben fog
különbözni? Igen, az lehet, hogy más. Ugye, azért nem, mert ugye maga a vezetési stílus az általában nem gépi tanulási, hanem programozott feladat, mert azt senki nem vállalná be, hogy
hát csak tudod, hogy
így gépi tanulási lenne.
Ezt a kanyart be lehetne venni gyorsabban is, ne?
De hogy igen, például, hogy mondjuk egy ilyen képfelismerő feladatnál, hogy mi az, amit mondjuk mi akadálynak tartunk. Tehát lehet, hogy egy német autópályán edződött ember egészen más méretű kavicsot gondol az úton akadálynak, mint mondjuk mit tudom én, az indiai hegyi utakon felnőtt ember.
Így van.
Akinél az akadály az a tengelytörésnél kezdődik, mondjuk.
Így van. Viszont elkalandoztunk, és még van egy, nagyon van, az egyik legfontosabb témánk az hátra van, mert hogy én körbeküldtem a mesemondó kollégáim között egy e-mailt, hogy álmodozzanak. Én azt a kérdést tettem föl nekik, hogy ha kapnának egy szakmailag felkészült mesemondó asszisztenst, akkor ők mire használnák? Mit kérnének tőle? Tehát lehet álmodozni, mi az, ami így fog a hátadra.
Kedves hallgató, köszönöm, hogy velünk tartottál. Ha tetszett a beszélgetés, ne felejts el feliratkozni a podcastra, és barátaid előtt mintegy mellékesen említést tenni róla. Javaslataidat a leírásban is található elérhetőségek bármelyikén szívesen fogadom. Minden szépet neked, a beszélgetés második fele hamarosan érkezik.